Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta. Volt egy gazdag ember, bíborba és patyolatba öltözködött, és minden nap dúsan lakomázott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ő ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jól lakott volna az étel maradékból, ami a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt föltekintett, meglátta messziről Ábrahámot, és kebelén Lázárt. Fölkiáltott: Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvem. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam, felelte Ábrahám, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak pedig mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig oda átgyötrődsz. Azon felül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, s onnét se tudjon hozzánk átjönni senki. Hát akkor arra kérlek, atyám, kiáltott újra, küldd el őt atyai házunkba, ahol még 5 testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám ezt felelte: van Mózesuk, és vannak prófétáik, ő rájuk hallgassanak. Ám ő erősködött: nem teszik, atyám Ábrahám. De ha valaki a holtak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő azonban így felelt: ha a Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közül támad is föl valaki, annak sem hisznek. Ezek az evangélium igéi. Még ha a holtak közül támadna is föl valaki, annak sem hinnének. Akkor tulajdonképpen minek hiszünk? Akkor minek hiszünk, vagy akkor kinek hiszünk, vagy kinek hinnénk, vagyis a mai történet példabeszéd alapján azt a kérdést tehetjük föl, hogy akkor min múlik a mi hitünk, ha nem azon, hogy Jézus föltámadt a halálból, és megjelenik a halál után, és azt mondja, itt vagyok, és aztán vannak apostolok, akik erről tanúbizonyságot tesznek. Még inkább úgy kérdezhetném, ha a hitnek nem az Isten felől való részét nézzük, vagyis, hogy Isten mit tesz, vagy mit kellene még tennie, vagy mit tett már értünk, és ez hogyan őrződött meg, hanem a felőlünk néző pontjából nézzük azt, hogy na, felőlünk nézve mi mit tehetünk azért, hogy a hitünk élő és eleven legyen, ez lenne a mai estének a témája. Tehát a hit felőlünk nézve, és egyáltalán nem Isten felől nézve. Zárójel, akár azt is mondhatnánk, hogy Isten már megtette a magáét. Vagy azt is mondhatnánk, hogy amikor mi emberek azt mondjuk, Istennek kellene még valamit csinálni, értem, vagy értünk, vagy valamit jobban kellene megmutatnia, akkor biztosak lehetünk abban, hogy tévedünk. Hogy Isten megmutatta, megtette, megcselekedte azt, ami nekünk elég lehet ő felőle, és hogy a kérdés mindig az, hogy a hit felőlünk nézve tulajdonképpen milyen is, és hogy a választ megpróbáljuk megtalálni, éppen a mai példabeszédet használjuk alapul, miközben rögtön az első mondat, hogy szögezzük le, hogy itt nem egy helyszíni riportról van szó. Tehát itt egy az egyben úgy venni, hogy akkor most így van a mennyország, és úgy van a pokol, és akkor köztük nem tudom mi van, ezt felejtsük is el, mert nem erről van szó. Tehát akkor nézzük egymás után ezeket a gondolatokat, és még mielőtt belekezdenék, szeretném a megbecsülésemet kifejezni, hogy ti este 8-kor itt vagytok. és azt gyanítom, hogy kevésbé vagytok fogékonyak, mint 6 óra 42 perckor. Tehát azért próbálom ezt mindenképpen tiszteletben tartani. 6 pont lesz. Az első gondolat így szól, hogy mi ennek a Lázárnak, és aztán a gazdag ember történetében mi az, amiről érdemes megemlékeznünk, az, hogy ez a gazdag ember tulajdonképpen rövid távú módon gondolkozik. A történet olyan sajátosan sugallja, hogy éppenséggel el van foglalva azzal, ami ma van, mindig azzal, ami ma van, mindig azzal az órával, azzal a perccel, azzal, ahol a nő éppen nagyon jól van. A hitünknek, hogy az élő és eleven legyen, mindenképpen van egy olyan része, hogy akkor kezd föl elevenedni bennem a saját hitem, hogyha képes vagyok nem rövid távú módon gondolkozni. Az a személy, aki nagyon rövid távú módon gondolkozik, tulajdonképpen előbb-utóbb maga, bár nem is gondolná, hogy ez így van, azzal a tapasztalattal fog élni, hogy a hite nem nyer igazolást. Hogy ő hisz, na jó, de akkor hogy van ez? Ezt nevezhetjük egy pillanatszerű hitnek és Isten kapcsolatnak. Van valami témám, valami nehézségem, és azt várom, hogy Isten ebben a pillanatban, és most már akkor késlekedés nélkül, és ezt kötöm össze a hitemmel. És ha Isten nem tesz most és rögtön és azonnal, akkor mit élek meg? Én ezt úgy fogalmazom, hogy Isten nem cselekedett értem, de felül nézve ez hogy néz ki? Úgy, hogy rövid távú módon gondolkozom. És amikor elkezdem a gondolkozásmódomat, a megfontolásaimat, egyáltalán azt, ahogyan gondolkodom hosszabb és hosszabb távokra kiterjeszteni, egyszer csak a hitem elkezd sokkal elevenebb lenni. Mert rengeteg minden úgy nyer igazolást és úgy válik világossá, ahogyan rövid távon az sosem történik meg. Milyen érdekes ez, tulajdonképpen a templomainkban ábrázoljuk Krisztust, ott van a keresztem. Hát ha csak ennyi lenne, ha kiragadtunk, azt is mondhatnám, nem is annyira rövid távú, kiragadunk Jézus életéből néhány órát, na de ha csak ez van. A rövid távú gondolkozás módból Krisztusnak a föltámadása már nem is jön ki, mert Krisztus van a kereszten, és akkor az addig tart. Az a néhány óra, azt akkor lefotóztuk, azt megörökítettük, és nem értjük, hogy hát kibe kellene nekünk hinni. Azt is lehetne mondani, hogy a hitnek a gyümölcsei, hogy azok megérlelődjenek. Hát nem, de úgy vagyunk itt mi ezen az éghajlaton, hogy elültetünk egy fát, vagy valami bokrot, aminek valami finom gyümölcse terem. Hát csak kell várni egy évet, míg igazolást nyer sok minden. Hát a télen nézegethetjük, nem sokat látunk. De tavasszal is piszkálgathatjuk, hogy legyen már, ugye? Hát majd valamikor lesz. És amikor virágzik, még akkor se, hát akkor is, hát de gyönyörű virágja van, hogy ebből valahogy majd még gyümölcs is lesz. Hogy a hitnek a gyümölcsei számunkra megteremjenek, hosszabb távon kell gondolkodnunk, látnunk és mérlegelnünk. Különben azt éljük majd meg, hogy a hitünk valahogy, hát minthogyha a semmire épült volna, és nem nyer igazolást. A második, ez a szűklátókörűség. Elképzelhetjük a történetben ezt a gazdag embert, még a Lázárig el se lát. Saját világát látja. Azt, ahol ő egy relatív jólétben van, ezt a világot látja, és nem lát el odáig, ahol valami más is van, vagy ahol valami más is történhet, vagy ahol ő maga valami mást is tehetne, mint azt, amit éppen tesz. Milyen érdekes, mikor Jézus odaáll a tanítványok elő újból, és azt mondja, nézzétek, az emberfiát el fogják ítélni, megölik, és harmadnapra föltámad. És erre a tanítványok mit mondanak? Ments, Uram, ez nem történhet meg veled. Ezt nevezhetjük szűklátókörűségnek. Éppenséggel a tanítványokból azért jön ki ez, hogy Uram, ez veled nem történhet meg, valami rossz nem történhet meg velem. Uram, ha szeretnél, akkor ezt nem kellene átélnem, mert szűklátókörűen vagyunk. És a szűklátókörűségnek a következménye az, ami az előbb is elmondtunk, a rövid távú gondolkozásnak, hogy egyszer csak elbizonytalanodunk a hitünkben. Az lesz a benyomásunk, hogy akkor ez úgy látszik értelmetlen. Hát valószínű, Isten elhagyott, vagy már tegnap se szólt semmit. Hát akkor. Tehát a második gondolat, hogy elkezdjük feszíteni a szűklátókörűségünknek, aminek az egyik fajtája az egyoldalú nézőpont, egyoldalú megközelítés. A gazdag ember csak a gazdag ember világa felől látja az életet. És egy picit sem vált szemléletmódot, nézőpontot és megközelítést, hogy talán csak egyetlen percre átélje, milyen az élet, onnan a másik irányból nézve. És ez a fajta szűklátókörűség azután ahhoz vezet, nem folytatom. Harmadik, a túlzott énközpontuság. Illik a templomokban az énközpontuságot szídni. Én ezt egyáltalán nem szeretném megtenni. Szerintem, ha tudunk énközpontúak lenni, az nagyszerű. Nagyon jó, az egy képesség. Néha nagy szükségünk van rá. Néha, hogy megvessük a lábunkat, érdekeinket tudjuk érvényesíteni, valaminek tudjunk érvényt szerezni. Remek. A probléma az, ha csak ezt tudjuk csinálni. Ha egy társkapcsolatban nem tudunk te központúak lenni, ha egy családban nem tudunk családközpontúak lenni, ha egy közösségben nem tudunk mi a közösség központúak lenni, ha az egyházunkban nem tudunk mi a egyház központúak lenni, ez a probléma. Nem az, hogy tudunk én központúak lenni. A harmadik dolog, aminek aztán a következménye az lesz, hogy valahogy újból és újból azt érezzük, hogy a hitünk se nem erős, se nem megalapozott, talán értelmetlen is, az a túlzott énközpontuság. Mert a túlzott énközpontuság milyen világot teremt? Ennek a világnak két ismérvét mondanám nagyon röviden. Az egyik, a túlzott énközpontuságból az fakad, hogy a jót elvárjuk, hiszen én vagyok a középpontban. A rosszat pedig kikérjük magunknak, mert azt az énközpontuság miatt egyéni sorscsapásként éljük meg. Ezért az énközpontú ember újból és újból számtalan miért kérdést fog föltenni, miért pont velem, miért pont én, miért pont így, miért pont most. És ez nem arra utal, hogy őt az élet nagyon sújtja, mert lehet, hogy a padban mellette ülőnek sokkal nehezebb az élete, hanem ez azt tükrözi, hogy egy énközpontú látásmódból kérdez rá az életére. És amikor föltesszük ezt a rengeteg miért kérdést, ezekre általában nincs válasz, mégpedig azért, mert a válasz egy kapcsolat, vagy egy te, vagy egy közösség központuságból érkezik, és az én központuságból nem érkezik. Ez volt a harmadik, aztán a negyedik, amit ha jól begyakorlunk, akkor az lesz a következmény, hogy úgy érezzük, a hitünk nem elég erőforrás, ez pedig az érzelmi beszűkültség. És a mai történet sajátosan igazolja egyébként azt is, hogy a kutatások szerint, mikor valaki olyan nagyon-nagyon-nagyon jól van, hogy ez tulajdonképpen ugyanúgy egy érzelmileg beszűkült lelki állapot. És ezért, amikor valaki nagyon-nagyon jól érzi magát, hajlamos nem törődni másokkal, akik nincsenek jól. Ezért bármiféle érzelmi állapotba be tudunk szűkülni, ez lehet egy pozitív érzelmi állapot, például a szerelmes ember döbbenetesen szűkös világban él, mert ő van és a szerelme, és ráadásul azt mondja, senki más nem is számít. Ez egy érzelmi beszűkültség, bár nagyon jól szokott esni. És persze létezik olyan, hogy negatív érzésekbe, érzelmekbe való beszűkültség, mind a kettő oda vezet, hogy fölnézünk az égre, és azt mondjuk, Uram, hol vagy? Mert én ebből nem érzek semmit, hogy te szeretnél. Hát ebből semmit nem érzek. Azt érzem, hogy a piroska szeret, vagy azt érzem, hogy rettenetesen boldogtalan vagyok, de hogy te hol vagy? Hát ebből semmit nem érzékelek. Hogy azt szeretnénk, hogy a hitünk eleven legyen, elkezdünk dolgozni, hogy az érzelmi beszűkültségből ki tudjuk rázni magunkat, és egyszer csak tudunk együttérzők lenni, és tudunk boldogok lenni, és tudunk szomorúak, és át tudjuk élni a félelmet, és át tudjuk élni a lelkesedést, egyszer csak szétfeszítettük az érzelmi beszűkültség világát, a hitünk elkezd megelevenedni. Aztán az utolsó előtti így szól, hogy mi az, ami a hit gyöngeségét hozza következményként, a kapcsolatok szegénysége. Mikor valaki izolálódik, és még ahhoz a szegény Lázárhoz sem kapcsolódik, sehogyan sem, még őt sem látja, csak legfőjebb magát, na meg még azt az egy-két szemét, aki ott lakik vele egy lakásba, és azt nevezi, hogy család, mikor beszűkülnek a kapcsolataink, és így élünk tartósan, előbb-utóbb elkezd az a fenyegetettség megjelenni, hogy a hitünknek nincs elég gyökere. Nem szalad a sem erre se, hanem egyszerűen csak így vagyunk, és nem gyönyörűek azok a képek, hogy amikor Jézus eljön a eljön a mennyei atyától, és megkeresztelkedik, akkor megnyílik az ég. A görög nyelvben ez úgy szól, hogy Isten szétszakítja az eget, és az ég nyitva van. Tehát ez épp az ellentéte annak, hogy izolálódok, és nincsenek kapcsolataim, akkor valaki elveszíti az emberi kapcsolatait, nagyon gyakran megrendül az Istenbe vetett bizalma is. És végül akkor az utolsó gondolat, hogy nagyon sújthat bennünket az, amit akár ez a gazdag ember is átélhetett, tanult tehetetlenség, tanult hitetlenség. Hát én egy szám magamban mit tudnék tenni? De jó, hát még itt van ez a szegény Lázár, na de hányan vannak még? Hát meg még hányan, hát tulajdonképpen hiába segítek egynek, na, mit számít a csepp a tengerbe? Úgyhogy tehetetlenséget is átélem, a hitetlenséget is, hogy semmi is értelme, miféle remény, úgy látszik ilyen az élet, hogy a hitünket egyszer csak elkezdi pesdíteni az, hogy ki mászunk ebből a tanult tehetetlenségből és hitetlenségből, hogy azt mondjuk, hogy nagy a baj, én meg kicsi vagyok, hogy rengeteg a munka, én nekem meg alig van erőm, akkor ebből kiverekedjük magunkat, és azt mondjuk, hogy Teréz anya szokta volt mondani, sose segítettem sok embernek, mindig csak egynek. Hát ha 70 évig csináljuk, akkor az egész sok lesz, és az csak egyetlen egy ember. A mai evangélium tehát tulajdonképpen érdekes módon fejeződik be. Hallunk egy történetet, és egyszer csak valahogy ott találjuk magunkat, hogy de, Ábrahám atyám, nem fognak hinni. És megpróbáltunk utána nézni annak, hogy mi az, ami miatt elfogy belőlünk a hit, és mi az, amitől meg fölelevenedik. Hát de nagy dolog, hogy még ez a történet is milyen sok impulzust és impressziót adhat nekünk. Hat felől is nekiláthatunk annak, hogy elevenítsük a saját hitünket.